Az Ígéd-Jakab leveléből fogjuk olvasni a harmadik rész, második versétől a 12-ig. Mert sokat vétkezünk minnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, amilyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőket felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető. Meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlőfügét? A sós forrás sem adhat édes vizet. Imádkozzunk. Uram, hálát adok neked, hogyha te végtelen kegyelmeddel lehajoltál hozzánk, hogy szeretsz minket, hogy gondot viselsz rólunk, hogy törődsz velünk, hogy tanítani akarsz minket, és tisztítani akarod az életünket. Kérlek, Uram, hogy akarjunk mi ebbe a munkába belesimulni. Akarjuk mi ezt a változást az életünkbe, és ne álljunk neked ellent. Kérlek, Uram, hogy áld meg a szolgálót is, hogy a te szellemed által tudjon erővel és hatalommal képviselni a te tőled jövő tanítást. És kérlek, áld meg Montit is, ott, ahol ő szolgál most, hogy az ő szava is tőled jövő tanításként hangozik. Kérlek, Uram, hogy könyörülj mi rajtunk, és áld meg az életünket. Add meg, Uram, hogy az engedelmes szívet megőrizzük, amit tőled kaptunk. Amen.
Egy idő, ami kínos. Aztán eljön az idő, amikor már elkezdjük élvezni a csendet. Úgy gondoltam, hogy mint az ige hirdetője, példát kell adnom arról, amiről beszélni szeretnék. De mivel a mai téma nem csak a csend lesz, hanem a szó is, ezért gondoltam, hogy most folytatom. Azt a címet adtam a prédikációnak, hogy a csend és a szó ereje. Gondolkodtam ezen a címen, és megmondom őszintén, hát kíváncsi lennék a gondolataitokra, nem most mondjátok el, majd esetleg később. Magamban gondolkodtam, és úgy eléggé gicsesnek hatott, olyan kis furcsának, olyan kis túlzónak, de akárhogy kerestem, nem tudtam valahogy jobb címet találni, ami kifejezi azt, amiről ma tulajdonképpen szó lesz. Arról szeretnék ma beszélni, hogy a visszatartott szónak és a kimondott szónak milyen ereje, milyen hatása van az életünkben, milyen hatása lehet az életünkben, és milyen hatása lehet mások életében. A felolvasott ige szakaszban egy elég furcsa képi megjelenése van annak, amit a szó eredményez, amit a nyelv eredményez. Ha a hatodik verset újra elolvassuk, akkor az így hangzik. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy az egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tűzétől. Úgy kicsit talán túlzónak is tartjuk ezt a megjelenítését a nyelv erejének és a hatásának, de mégis azt mondja Isten a nyelvről, a beszédről, hogy az romba dönti a környezetünket, romba dönti az egész életünket, romba dönti a kapcsolatainkat, a kommunikációnkat. romba dönti a saját testünket, lényünket, megjelenésünket. A felolvasott ige lesz valamilyen értelemben az alapja a mai igehirdetésnek, de én mégsem arról szeretném ma beszélni, hogy hogyan rombol a nyelv, hanem inkább arra szeretném hangsúlyt tenni, hogy hogyan használhatjuk a nyelvet, hogyan lehet a nyelv a kimondott vagy a visszatartott szó életet adó, növekedés segítő, gyümölcsöző az életünkben. Mielőtt azonban erre átérnénk, azért mégis állapítsunk meg néhány dolgot a felolvasott ige szakaszból. A harmadik rész második versében egy nagyon fontos kijelentés hangzik el, ami azt gondolom, hogy nagyon hasznos lehet az életünkre nézve. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Valahogy úgy állítja be Isten igéje a beszédet, a nyelvünket, hogy ha azt megfogjuk, akkor az kulcsa lehet az egész életünknek. A megjelenésünknek, a viselkedésünknek, ahogy a mások között forgulódunk. Ugye két példát is felhasznál erre Isten igéje, az egyik a lovak szájába tett zablát, a másik pedig a hajó végére tett kormánylapátot. Én nekem még nem volt szerencsém ilyen nagyméretű utasszállító hajón utazni, de amikor fiatal voltam, akkor kajakoztam, bár ez most a kontúrumon nem annyira látszik. De amikor több személyes hajóba utaztunk, párosba vagy négyesbe, akkor én mindig utáltam elülülni. Mindig utáltam, mert egész úton csak azzal bajlódtam, hogy az a kis vacak kormányot elől, amit a lábunkkal kell igazgatni, az középen álljon, feszesen álljanak a bóvdönek, mert ha nem, akkor az a négy ember, aki egyszerre húz óriási erővel, simán bemegy a bozótba. Az a kis kormánylapát, azt a hatalmas erőt, ami abban a hajóban van, bárhova elviheti. És valahogy így fogalmazza meg Isten igéje számunkra, így teszi azt világossá, hogy a nyelv, a beszédünk, azt a hatalmas erőt és energiát, amit Isten ad az életünkre, azt egész más irányba is elviheti, ha nem tartjuk kordába. Egy másik gondolat, amit megfogalmaz Isten igéje ebben a részben, a 9. versben található, tulajdonképpen a másodikban is már benne volt, azt mondja a 9. vers, ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatossággal a teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Azt hiszem, hogy fontos megvizsgálnunk az életünket és megállapítani, hogy igen, ez rólam beszél. Ez az én számról beszél. Ugyanabból a szájból jön ki áldás az Atya felé, itt Isten tiszteleten, és ugyanabból a szájból jön ki átok. Ugyanabból a szájból tudom szídni azokat, akik nem a kényem és kedvem szerint cselekednek, akik valami olyasmit tesznek velem, amivel bántanak, vagy olyan szokások vannak az életükben, ami nekem nem tetszik. Ez rólam beszél, ez az igen. Amikor a nyelvünkről, a beszédünkről gondolkodunk, akkor fontos, hogy bűnbánattal tudjunk megállni az Isten színe előtt. És azt mondani, hogy Uram, elveszett vagyok, ha az én beszédemre gondolok. Mert borzasztó, hogy ez rám is igaz. Egyszerre jön ki a számból áldás és átok. Nem jó, hogy ez így van. Uram, változtass meg engem. Aztán van még egy megállapítás, ami azt hiszem, hogy nagyon tanulságos ebből az ige részből. A 7. és a 8. vers. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember. Voltunk állatkertben a gyerekekkel, a nyíregyházi állatkertben néhány héttel ezelőtt. Csodálatos az az állatkert, tele van a világ különféle állataival megszelidítve. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Miközben felcsillantja előttünk a reményt Isten igéje, hogyha valaki a nyelvét meg tudja fékezni, akkor az egész testét féken tudja tartani. Ez tökéletes ember az. Kihozanít minket Isten, és azt mondja erre, te nem vagy képes. Képtelen vagy uralkodni a nyelvenet. Nincs meg benned az a képesség, hogy uralkodjál a beszédedet. Amikor Isten ezt mondja nekünk, hogy valamire nem vagyok képes, akkor azért mégsem a reménytelenség kell, hogy eltöltsön. Inkább az, hogy akkor ezt tudatosan alárendelem Istennek. A beszédemet tudatosan Istennek rendelem alá. Mert tudom, hogy én magam nem vagyok képes azt megváltoztatni. De ami az embernek lehetetlen, az az Istennek lehetséges. Isten meg tudja változtatni a beszédemet, meg tudja változtatni a kommunikációmat, ha én oda alárendelem a beszédemet Istennek. Ma a vélemény szabadság korszakát éljük, ezt látjuk a saját kis közösségünkben is, mindenkinek joga van elmondani, mi a véleménye. És ez így van rendjén, mert hát miért korlátoznák az embereket abból, hogy elmondják azt, ami a szívükön van. De ha már Isten gyermekei vagyunk, az Isten népéhez tartozunk, akkor megtehetjük, hogy ezt is oda rendeljük az Isten uralma alá. Amikor azt mondja Isten, hogy szánjátok odati tagjaitokat, mint élő és szent áldozat. A beszélünkkel is tehetjük ezt. A véleményünkkel is tehetjük ezt. Alárendelhetjük Isten akaratának. A 141. Zsoltárban, a Zsoltáriról a 3. versben így imádkozik. Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajtad nyírását. Tudja, hogy ő erre nem képes. De az Úr be tudja fogni a számat, ha arra van szükség. De fontos, hogy alárendeljem az akaratomat, alárendeljem az indulataimat Istennek, hogy ő tudja kordában és kezében tartani a nyelvemet, és azt ígéri Isten, hogy ha ez megtörténik, akkor egy csodálatos változás mehet végbe az életembe. Akkor kitisztulhat az életem. Mert ahogyan a lovak szájában a zabla irányítja a lovat, ahogyan a kormánylapát irányítani tudja azt a hatalmas hajótömeget, ugyanúgy tudja a mi életünket is irányítani, azt, ha kézben tartja, ha Isten kezében tartja a mi nyelvünket. Az első igevers, amivel szeretném kezdeni az ige tanulmányozást, az az Efézusiakhoz írt levél 4. részének a 29. verse. Nagyon kedves számomra ez az igevers, mert egyike volt azon első igeverseknek, amiket megtanultam, amikor keresztényé lettem, amikor Isten megtalált engem. Ez az igevers így szól, Efézus 4.29, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldás hozzon azokra, akik hallják. Nekem nagyon nagy szükségem volt erre, és ma is szükségem van erre az igeversre, mert sajnos édesapám még ma is beszél azokról az anekdotákról, hogy hogyan vívtam ki a tanáraim elismerését, vagy figyelmét, inkább így mondanám. Azzal, ahogyan órán beszólongattam, meg történeteimmel szórakoztattam az osztálytársakat, meg próbáltam a rendet bomlasztani. De sajnos ez nem csak akkor volt így, hanem amiután keresztény lettem, azután is sokszor néztem szembe azzal, hogy másokat megbántok. Hogy nekem az csak egy jó pofaságnak tűnik, hogy beszólok, de mások vérig sértődnek. Emberi kapcsolatok mennek tönkre, csak azért, mert nekem jól esett valamit kimondani. És Isten elkezdte ezt a gondolatot használni az életemben, remélem, hogy egyre inkább, ezt talán ti tudjátok megítélni. Azt mondja Isten, hogy semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok. Csak akkor. Ugye itt Isten tulajdonképpen a csendre hív minket. Mert ha csak akkor szólhatunk, amikor valamit úgy tudunk mondani, hogy az áldására legyen másoknak, akkor elég sokat kell csöndbe lenni. Nem ez az egyetlen ige beszél a csendről. Szeretnék még felolvasni párat, talán kikeresni nem lesz időnk, de említeném ezeket. Prédikátor 3.7. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. 1 Tesszalonika 4.11. Tartsátok becsületibeli dolognak, hogy csendesen éljetek. Jakab 1.19. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Aztán egy igevers, ami sajnálom, de külön az asszonyoknak készült. 1 Péter 3.3.4-ben beszél arról, hogy mi is ékesíti igazán az asszonyt. És azt mondja, a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Értékes Isten előtt. Isten előtt értékes a csend. Értékes az, amikor visszatartjuk a szavainkat. De mire lehet hasznos a csend az életünkben? Megint egy Zsoltárral szeretnék erre válaszolni, a 37. Zsoltár 7. verse ezt mondja, légy csendben és várj az Úrra. Légy csendben és várj az Úrra. Talán hasznos lehet a csend arra, hogy várjam, hogy Isten hogyan oldja meg azokat a helyzeteket, amikor én úgy gondolom, hogy ez csak akkor oldódhat meg, ha most én szólok. Talán ha várok az Úrra, talán megoldódik anélkül is. Talán várhatok arra, hogy Isten mit szeretne tanítani nekem abban a helyzetben, amikor nem én beszélek, hanem mások beszélnek, és az nekem esetleg kellemetlenül esik. Tudjuk, hogy az igében ezt tanítja nekünk az Úr, hogy a Szentlélek Isten szelíden, csendben szól. Talán emlékszünk arra a történetre, amikor Illés kint állt a hegyen, és Isten mutatta neki, hogy milyen az ő ereje. És amikor szólt Isten, egy csendes, szelíd hang szólt ő hozzá. Az Úr Jézus arra tanít minket, hogy legyen a csendnek helye az életünkben. Tanít minket a belső szobáról, ahova elvonulhatunk csendben lenni az Úrral. És én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy hely. Nem feltétlenül egy zárt helyiség, ahol ráhúzzuk a lakatot. Ez lehet a mi szívünk csendje. Amikor én arra várok, hogy az Úr tanítson engem. Azt mondja Isten igéje a Jelenések könyvében újra és újra többször. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Isten a hallgatásra biztat bennünket, hogy figyeljünk oda rá, az ő szavára. Aztán azt mondja egy másik helyen, hogy a hit honnan is van? Hallásból van. A hit hallásból van, a Krisztus beszéde által. Ha szeretnénk, ha a hit növekedne az életünkben, akkor talán többet kellene hallgatnunk és figyelnünk, hogy az Úr mire szeretne bennünket tanítani. A János evangélium a 14. és 16. részében az Úr Jézus beszél a Szentlélek Istenről, akit azért küldön az Atya, hogy pártfogónk legyen. A hetekben olvastunk ezeket a részeket, és arról beszél itt Isten, hogy a Szentlélek Krisztus szavára szeretne emlékeztetni bennünket. Szeretné értelmezni azt számunkra. Szeretné kijelenteni azt nekünk. De a Szentlélek Isten a csendben teszi meg ezt, nem pedig a zajban. Ma nagyon nehéz csendben lenni, talán azt hiszem főleg a fiataloknak. Reggel felkelünk, rögtön megkapcsoljuk a rádiót, bemegyünk a suliba, megy a nyüzsgés, hazajövünk, már megy a tévé. Olyan világban élünk, ahol a zaj vesz körül minket, és nincs csend. Pedig szükségünk van a csendre, hogy abban meghalljuk az Isten szavát. Hisszük-e azt, hogy Isten a csendben tanítani tud bennünket? Nem csak akkor, amikor mi elcsendesedünk a reggeli vagy az esti magányunkban, vagy délutáni, kinek éppen mikor jön össze ez a csend, hanem akkor is, amikor mi csendben vagyunk, akkor, amikor szólhatnánk. Isten azon a helyzeten keresztül is tanítani szeretne bennünket. Egy másik gondolat ezzel kapcsolatban, nagyon sokszor szokták említeni, hogy az ember nem véletlenül teremtetett két füllel és egy szájjal, ezen keresztül is Isten tanítani akar bennünket. Egyesek persze úgy értelmezik, hogy azért két fül, hogy jobbra is halljam, hogy mit susognak, meg balra is, hogy aztán legyen mit tovább mondanom. De nem erre adta nekünk Isten ezt, hanem arra, hogy hallgassunk, megtanuljunk hallgatni. Én úgy vettem észre, hogy itt a gyülekezetben is, de bármely emberi kommunikációnkban, a vitáknak a nagy része abból áll, hogy nem halljuk, mit mond a másik. Nem értjük, hogy mit mond a másik. Annyira el vagyunk foglalva a saját gondolatainkkal, a saját véleményünkkel, hogy nem halljuk meg azt, amit a másik nekünk mond. Vagy lehet, hogy halljuk, de nem azt halljuk, amit ő mondani szeretne, hanem amit mi feltételezünk, hogy ő mond. És ez a feltételezés, ez annyira túlteng bennünk, hogy szinte nem hallunk. Pedig, hogyha kicsit elcsendesednénk. Ha meghallanák, hogy mit mond a másik, akkor sokkal könnyebb lenne úgy szólni, hogy az helyén való legyen. Hogy tudatosan tudjunk beszélni. A visszatartott szónak ereje van. A csendnek ereje van az életünkre. Talán abban is segít bennünket, hogy végig gondoljuk, hogy mit is akarunk mondani. Azt mondja egy helyen a Példabeszélek könyve 25. rész 11. versében, mint az aranyalma ezüst tányéron, olyan helyén mondott ige. A tudós ember takarékoskodik beszédével, és aki értelmes, az higgadt lelkű. Érdekes, hogy amikor észrevettem, hogy amikor írunk, akár e-mailt, akár levelet, többször is újra fogalmazzuk azt a néhány sort, amit megfogalmazunk. Valahogy órákig ülünk egy 3-4 soros levél felett, csak hogy jó legyen az, amit írunk. Hogy kifejezze a gondolatainkat. Érdekes, hogy amikor beszélünk, ez egyáltalán nem így van. Szinte kiperegnek a szánkból a gondolatok, anélkül, hogy bármilyen ellenőrzésen keresztül mennének. Persze ott a metakommunikáció, ami elméletileg segíti az értelmezést, de talán sokszor hátráltatja. De mégis talán erre lehet hasznos a csend, a visszatartott szó, hogy van időm végig gondolni, hogy mit is fogok mondani. Van időm végig gondolni, hogy hogyan mondhatom el azt úgy, hogy ne csak az üzenet jusson célba, hanem a szándék is célba jusson. Hogy azt lássa az a másik, amikor én mondom, hogy én tisztelem őt, hogy én szeretem őt, én becsülöm őt. És amit mondok, azt építőleg szeretném elmondani, és nem pedig bántó szándékkal. Példabeszélek könyve 15. rész 4. vers azt mondja, a szelíd nyelv életnek a fája. A szelíd nyelv életnek a fája. Sokszor azt gondoljuk, hogy az a legfontosabb, hogy a véleményem elhangozzon. És aztán azt mondja Isten igéje, hogy a szelíden kimondott szó az életet ad. És valóban így van, egy közösségnek életet tud adni, ha amit megfogalmazunk, azt azzal a szelídséggel tudjuk tenni, hogy tükröződik rajta keresztül, és nyilvánvaló, hogy a szeretet, a tisztelet, a megbecsülés teljes mértékben része a kommunikációnak. Talán az is, azért is hasznos a csend, a visszatartott szó, mert sokkal előbb szólalnak meg az érzéseink, mint az Istenre figyelő lelkünk. Sokkal előbb szólal meg az értelmünk, hogy valamivel nem értek egyet, ezt kiigazítanám. Mint az a lélek, aki bennünk arra kívánkozik, hogy én az Isten akaratának engedelmeskedve szeretnék megszólalni. Nem hagyunk elég időt Istennek, hogy beszéljen velünk, mielőtt mi megszólalnánk. Már az érzelmeink robbannak, már az értelmünk nem ért egyet, és vitakozni akar. Pedig milyen jó lenne, ha egy kicsit tudnánk várni. Hát, ha az Isten szent lelke valamit mondani szeretne nekem. Talán nem azt, amit én mondok majd másoknak, hanem nekem szeretne valamit mondani. Velem akar beszélni. Példabeszélek 10:19, azt hiszem talán ez egy jól ismert igevers. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. A másik fordítás így fogalmazza, hogy a sok beszédben elmaradhatatlan a tévedés. Én Virágot elég sokszor megbántam a szavaimmal. Főleg azért, mert úgy csípős megjegyzésekkel kritizálok dolgokat az életében, ami nekem nem tetszik. Úgy észreveszem, és úgy szeretem emlékeztetni rá, hogy na, ezt megint rosszul csináltad. És időnként, sajnos talán ritkábban, mint kellene, időnként úgy eszembe jut, hogy most ezt mégsem mondom el. És aztán egy 10-15 perc múlva kiderül, te jó ég mekkorát koppantam volna, ezt most elmondom. Mert hogy ez egészen nem is így van. Ez nem is az ő hibája, ez egészen más miatt keletkezett. Teljesen olyan voltak a körülmények, hogy ez érthető volt. Elmaradhatatlan, hogy amikor kibudjannak bennünk a szavak, ott a tévedés. Lehet, hogy csak azért, mert nem tudom jól, de ott a tévedés. Sokszor ott a vétek. Milyen nagy haszna és ereje van az életünkben a visszatartott szónak, amikor nem mondom el, vagy nem azonnal mondom el. Hagyok időt és lehetőséget Istennek, hogy korrigálja és módosítsa azt, amit szeretnék mondani. Talán az idő, ez a csendes idő arra is ad lehetőséget, hogy egy kicsit gondolkodjak azon, hogy az Isten igényén megáll az, amit én most mondani akarok. Egyáltalán, hogyha ez most az Úr Jézus itt lenne, mint egy moderátor annak a beszélgetésnek, megállna az a szó, amit szeretnék kimondani. Megállna az az indulat, ahogyan ki szeretném mondani. Sokszor csak az a gondolat van bennünk, hogy mit akarok mondani. Mit szeretnék most elmondani. De lehet, hogy érdemes lenne egyszer föltenni ezt a kérdést, hogy mit lenne helyes most elmondani. És persze utólag feltenni ezt a kérdést, hogy mit kellett volna mondani. Mit várt volna tőlem Isten, hogy mondjam abban a helyzetben. Keresztény és a lelki fegyelem című könyvben egy nagyon érdekes gondolatot olvastam, ezt most szeretném felolvasni, de itt egy könyvjelző az arra emlékeztet, hogy szóljak, hogy lent a bejáratnál csodakék könyvjelzők vannak, gyerekeknek szóló weboldal, vigyetek belőle, hogy a gyerekek hallják az evangéliumot. Szóval, egy nagyon érdekes gondolatot láttam ebben a könyvben, ami így szól. Hogyan taníthat meg nyelvünk féken tartására a csend? Egy hosszú bőt során az ember rájön, hogy az általa rendszeresen elfogyasztott étel nagy része valójában fölösleges. Nem tudom, hogy szoktatok-e hosszan bőtölni, nekem már azt hiszem nagyon régen volt ilyen az életemben, de valóban így van, az ember rájön, hogy tulajdonképpen nincs is annyira szüksége. Amikor a csendet és a magányt gyakoroljuk, kiderül, hogy nem kell hangot adunk sok mindennek, amiről azt gondoljuk, hogy el kell mondanunk. A csendben megtanulunk inkább Isten irányítására hagyatkozni olyan helyzetekben, amelyekben általában erős késztetést éreznénk a szólásra, vagy a túl sok beszédre. Rájövünk, hogy Isten kezelni tud olyan helyzeteket, amelyekben egykor nélkülözhetetlenek tartottuk a közreműködésünket. A megfigyelés és a hallgatás készsége is fejlődik azokban, akik gyakorolják a csendet és a magányt. Úgyhogy amikor megszólalnak, a szavaik frissebbek és mélyebbek lesznek. Milyen igaz ez? Sokszor azt gondoljuk, hogy Isten nem tudja ezt a helyzetet kezelni nélkülem. Én vagyok erre a megfelelő személy. Most itt nekem szólnom kell. Biztos ez? Biztos, hogy vannak olyan helyzetek, amikor ez így van. De talán a csend erőt és lehetőséget ad nekünk arra, hogy az Isten akarata valósuljon magadban a helyzetben, és ne az enyém. Egy másik gondolat, amiben a csend segítségünkre lehet, és erőt adhat az életünknek, az Úr Jézus beszél erről Máté 12. rész 34. versében. Nem szerepel a csend szó ebben a felolvasásban, vagy ebben az ige szakaszban, mégis talán ide kapcsolódik. Máté 12.34 azt mondja, amivel csordultig van a szív, azt szólja a szám. Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Mintha önkéntelenül is budjannának ki belőlünk azok a dolgok, amivel töltekezünk. Jön ki a szánkon az, ami itt bent van. Tulajdonképpen a beszélünk egy nagyon jó indikátor annak, hogy mi is van itt bent. Amit kimondunk, árulkodik arról, hogy mit hiszünk, milyenek az indulataink, milyenek a gondolataink másokról, milyen a viszonyunk a másik emberrel. Itt, ami kibudjan, megmutatja, mi van ott bent. talán a csend kiválóan alkalmas arra, hogy megvizsgáljam, hogy tudjátok, amikor kimondjuk már, akkor is kimondjuk, mielőtt még megszólalnánk, hogy most, amit kimondtam volna, az mit mutat itt bentről? Mit mutat arról, ami a szívemben van? Amit kimondtam volna. És ez talán segít nekünk abban, hogy vizsgáljuk a forrását a beszédünknek. És értékeljük, hogy mi van itt bent, amit helyre kellene tenni. Ami talán megváltoztatná a beszédemet. Hisszük, hogy a csend ereje lehet az életünknek? A visszatartott szó, vagy a napközben megtalált csend, amikor végig gondoljuk, hogy hogyan is beszéltem ma a gyerekeimmel? Hogyan szóltam a feleségemhez, férjemhez? Hogyan beszéltem a munkatársaimmal? Hogyan beszéltem a munkatársaimról, gyülekezeti tagokról? Mit mond ez rólam? Talán a csendben megtaláljuk Isten válaszát erre a kérdésre. Jeremiás síralmainak a 3. rész 26. verse ezt mondja, jó csendben várni az Úr szabadítására. És én azt gondolom, ez igaz a saját életünkben arra vonatkozólag is, hogy Isten szabadítson ki engem abban a helyzetben, amiben vagyok. Szabadítson ki, és ne nekem kelljen a szavaimat használni. Isten szabadítson meg a nyelvem okozta károktól. Isten szabadítson meg attól a megkötözöttségtől, amit a beszédem okoz. Ahogyan tönkreteszek magam körül dolgokat. Isten adjon erőt a beszédem megszelídítéséhez, ami kihat az egész életemre. Hogy amikor végre megszólalok, amikor végre megadatik, hogy most mondhatom, akkor az áldás legyen mindazokra, akik hallják. Ezt olvastuk fel az elején. Csak akkor szóljatok, ha az áldás azokra, akik hallgatják. Ez egy nagyon szigorú szűkítés, ami beszéd lehetőségeinknek. Ha az áldáshoz azokra, akik hallják. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon nagy ereje van az életünkben a visszatartott szónak. Amikor nem mondom el, amikor csendben vagyok, és magamban ízlelgetem, hogy most mit is mondtam volna, hogy is mondtam volna, hogyan is kellene. Isten hogyan tudja megoldani ezt a helyzetet nélkülem. De azt gondolom, hogy ugyanekkora ereje van, mert hiszen Isten nem némaságra hívott el bennünket, ugyanekkora ereje lehet az életünkben a kimondott szónak. Hadd mondjak néhány, olvassak fel néhány igeverset ezzel kapcsolatban, de mielőtt ezt megtenném, semmiképpen nem szeretném azt a látszatot vagy képzetet kelteni, hogy vannak varázsszavak, amiket ha kimondunk, akkor valami történik. De mégis Isten azt mondta, hogy a kimondott szó mellé ad egy ígéretet, hogy annak lesz hatása, lesz ereje. 3 igeverset szeretnék felolvasni, Zsidók 4.12, mert az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Az említett Róma 10.17 a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. 1 Péter 1.23, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, az Isten élő és maradandó igéje által. Azt látjuk, hogy Istennek van egy ígérete, ami a kimondott szóhoz kapcsolódik. Ami életet teremt, ami megítéli a szív gondolatait, ami megváltoztatja a szándékaikat, ami hitet ad nekünk, de ez a szó nem az enyém. Ez a szó az Isten szava. Nem tudjuk pontosan, mi a különbség a két szó között, amikor én mondom, vagy amikor az Isten mondja, de Isten az ő leírt szavához adja az ígéretet. És talán nem véletlenül hangzik majd az a felszólítás, amit kicsit később fogok majd felolvasni, hogy mi jellemezze a mi szavainkat. De még mielőtt erre rátérnék, szeretnék még egy dolgot a szívünkre vésni, mégpedig az, hogy amikor kimondott szó elejéről beszélünk, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy Isten elkötelezett a növekedés mellett. Elkötelezett a gyümölcstermés mellett. És Isten azt szeretné látni az ő népe között, az ő gyülekezetében, hogy az növekedik, formálódik és épül. Sok igeres támasztja ezt alá, csak néhányat hadd olvassak ebből. Hogy élhessetek az Úrtól, Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel. És növekedjetek az Isten ismeretében. Vagy egy másik a János evangéliumából, az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek. 2 Péter 3.18, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Isten a növekedést tartja szem előtt a mi életünkben. Szeretne gazdagítani bennünket, gyümölcsökkel még jobban elhalmozni. Na most akkor hogy jön ez ide? Szeretnék felolvasni két ige szakaszt, és szeretném, hogyha ti próbálnátok összepárosítani ezt a kettőt. Isten elkötelezett a növekedés mellett, nem a beszédről beszélünk, a kimondott szóról. Az egyik ige szakasz az 1 Korintus 12-ben található. Reméltem, hogy oda tettem a könyvjelzőt. Igen. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor prófétákká, harmadszor tanítókká, aztán adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különböző nyelveken szólásra. Aztán egy másik kievers az Efézus 4-ből. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, és a Krisztus testének építésére. A lelki ajándékokról volt szó. Hogyan kapcsolódik ez a beszédhez? Mi volt a jellemző ezekre a lelki ajándékokra, amiket felolvastunk az igében? Hogyan használjuk ezeket a lelki ajándékokat? Hogyan gyámolítunk? Hogyan vezetünk? Hogyan evangelizálunk? Hogyan profétálunk? Hát a szavainkkal. Isten ezt az eszközt adta, ehhez az eszközhöz csatolta a lelki ajándékunknak egy jó részét, amit a gyülekezet növekedésére ad. De aztán, hogyha visszalapozunk a Jakab leveléhez, akkor egy nagyon fontos felszólítással találkozunk az első rész 26. versében. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak kegyessége hiába való. Isten a nyelvet azért szeretné kordában tartani. Mert azért úgy adta a lelki ajándékokat, hogy ez egy eszköz a lelki ajándékok használatában. Hogy használjuk ezeket a gyülekezet építésére. Egy másik helyen azt mondja az ige, hogy kívánjátok a lelki ajándékokat. De hogyan adhatna nekünk lelki ajándékot Isten úgy, hogy a hétköznapi beszédünk is gyalázza, átkozza a testvéreinket, miközben álljuk vele Isten. Hogyan adhatná nekünk Isten az ajándékait, ha nem tudjuk használni? Isten szeretné nekünk adni az ajándékait, de előtte meg kell tanítania bennünket használni ezt a kicsi nyelvet, ami viszont óriási erővel rendelkezik. És most szeretném idézni azt az igeverset, amire Isten szeretne bennünket megtanítani. Két párhuzamos igevers a Kolossi és az Efézusiakhoz írt levélből. Kolossi 3.16 így szól: a Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon. Úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Efézus 5.18: teljetek meg lélekkel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséreteket szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, ami Úrunk Jézus Krisztus nevében. Beszéltünk arról, hogy a kimondott szóhoz ígéret fűződik. A Krisztus beszédéhez ígéret fűződik. És Istennek az a vágya, hogy megteljünk a Krisztus beszédével. Jellemezze a mi beszédünket az Isten szava. Ezen világos legyen a mi beszédünkből, hogy Isten igéit szóljuk. Hogyan használjuk tehát a szavainkat? Milyen legyen a mi beszédünk? Mit vár tőlünk Isten? Mire szeretné használni? Az egyik gondolat ebben a felolvasott igében, hogy tanuljunk meg hálát adni. Tanuljunk meg Istent dicsérni a szavainkkal. Nagyon sok helyen kapunk biztatást az igéből arra, hogy dicsérjük az Urat. Hogy áldjuk a mi Istenünket. És valóban méltó arra, hogy tiszteljük és dicsérjük őt. Hiszen ő a mindenható Úr. Ő a mindenség Ura. Ő az, aki teremtett minket. Ő az, aki megváltott minket. Akinek annyi mindent köszönhetünk. És akár ha csak magunkból indulunk ki, nem szeretjük mi is, ha megdicsérnek bennünket. Nem örülünk annak, hogyha észreveszik, ha valami értékeset tettünk. Nem várunk köszönetet valahol azért, ha valakit valamivel megajándékoztunk. Nem szeretjük, hogyha felemlegetik még később is, hogy mi valami nagy értéket hoztunk létre. Valami szépet csináltunk. Hát ha mi a gyarló emberek ezt elvárjuk, nem méltó a mindenható Isten, a menny és föld Ura, hogy említsük az ő nevét, hogy felemeljük az ő nevét, hogy dicsérjük, hogy hálát adjunk, hogy ez jellemezze a mi beszédünket és magatartásunkat, hogy hálásak vagyunk az Úrnak, és ez tükröződik a mi életünkből. Mégis előfordul, hogy úgy ülünk magunkban oskadva, hogy nem tudjuk, még amikor itt vagyunk az Isten tiszteleten se elénekelni ezt a néhány éneket Istennek. A szív teljességéből szól a száj, ezt mondja az Isten igéje. Persze Isten nem azt várja, hogy képmutató módon mormoljuk a szavakat, de Isten várja, hogy az életünket betöltse a hálaadás és a dicséret. Nem csak itt a gyülekezetben, hanem a hétköznapi életben is, amikor az életünkben történnek az események, akár negatív, akár pozitív esemény, ott legyen tudatosan bennünk az a kimondott szó, amivel áldjuk az Urat és dicsérjük a mindenható Istent. Nehogy úgy múljon el az életünk, hogy nem áldottuk az Istent. Talán emlékezünk azokra az igékre, ahogyan Isten a pogányokat ítéli el. Azt mondja, megismerték Istent, mégsem dicsőítették, vagy áldották Istenként. Nem jellemző sokszor ránk. Megismertük az Istent, ő megismertetett magával. Mégsem áldjuk és dicsőítjük őt Istenként. Nem jellemző az életünkre, hogy hálát adunk, hogy dicsérjük őt, hogy beszélünk róla, hogy őt tesszük az életünk középpontjává. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Ez legyen a mi szokásunk, a mi szívünk állapota. Ilyenek legyenek a szavaink. Ez legyen a mi őszinte hitvallásunk. Ez legyen a mi bizonságtételünk. Azt mondja Isten igéje, hogy lakjon bennünk gazdagon a Krisztus beszéde. Én olyan hálás vagyok azért, hogy amikor az Úr megtalált és csatlakozhattam ide a gyülekezethez, akkor nekem azt mondták a testvérek, hogy tanulni kell Isten beszédét. Hogy tanulni kell az aranymondásokat, tanulni kell az igeverseket. És nagyon emlékszem élénkkel azokra az ifjetekre, amikor tanultunk, mondjuk a Filippi levelet elkezdtük tanulni elejétől a végéig, a példabeszélek könyvét. Amikor kis csopiban tanultuk azokat az igeverseket, amikkel mindig készülni kellett a következő órára. Ma is élénkkel élnek bennem ezek az igeversek, és soha senki nem tudja elvenni őket. Ezeket használja a Szentlélek Isten arra, hogy emlékeztessen, hogy bátorítson, hogy vigasztaljon, hogy ezek legyenek az én beszédemmé. Téged is meggyőzött már Isten arról, hogy tanulni kell a Krisztus beszédét? Nem csak olvasni, hanem legyen a lényed részévé. Persze nem azért, hogy aztán vagdalkozhassunk az igékkel, amikor vitatkozunk egymással, de talán azért, hogy amikor a mondani valómat megfogalmazom, akkor eszembe jusson, hogy vajon Isten igéjére alapozom a mondani valómat? Talán azért is lényeges legalább két szempontból. Az egyik, hogy megvizsgálom az ige alapján, hogy amit mondok, az helyese vagy sem. Rögtön bennem van, hogy ja, Isten pont az ellenkezőjét mondja, amit én most akarok. Vagy a másik, ami miatt hasznos, hogyha Krisztus beszéde lakozik bennem gazdagon, azaz az ígéret, ami az Krisztus beszédére adatott. Sokszor gondoljuk, hogy a véleményünk, a rábeszélő képességünk megváltoztat embereket. A Krisztus beszéde változtat meg embereket. Ez ébreszt hitet. Ha Krisztus beszéde lakik bennem gazdagon, akkor tudok úgy beszélni, tudok úgy tanítani, tudok úgy bátorítani, hogy annak életformáló ereje van. Arra bátorít minket itt Isten igéje, hogy tanítsuk, intsük egymást. Sok minden lehet a beszédünk részévé, de ne felejtsük el, hogy Isten nem csak önmagunkért tett minket felelőssé, hanem egymásért is. És a beszédünknek kell, hogy képezze a részét, hogy tanítjuk és intjük egymást. Kellemetlen dolog ezt tenni. Főleg akkor, amikor valami olyasmit veszek észre a másik életében, ami kellemetlen említésre méltó. Tehát kellemetlen említeni. De Isten felelőssé tett minket egymásért, hogy tanítsuk egymást és intsük egymást. Persze egymás tanítása és intése nem nélkülözheti a helyes alapot, hogy ez Krisztus beszédén nyugodjon, ne az én véleményemen, mert annak nem jut célba. A Filippiekhez írt levél második részében egy újabb lehetőséget találunk arra, hogy mire használjuk a nyelvünket, a beszédünket. Azt olvassa itt, ne is van írva, ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Isten lehetőséget ad nekünk másra is, hogy vigasztaljunk, hogy bátorítsunk. Tesszük ezt. Ez talán tipikusan nem az én jellemzőm, ezt el kell, hogy mondjam. Az alkatomból egyáltalán nem következik, hogy bárkit vigasztaljak, vagy bátorítsak. Talán túl önző vagyok ahhoz, és túl büszke. De mégis Isten ezt a lehetőséget adta nekünk, hogy használjuk. Erre használjuk azt a nyelvet, amit nekünk adott. Hogy egymást vigasztaljuk. Aki Krisztus vigasztalásában már részesültünk, akiket Krisztus felbátorított. Figyeljünk arra, hogy erre a bátorításra másoknak is szüksége van. Adjuk-e ezt egymásnak. Azt olvassuk itt ebben a részben, hogy azzal tehetjük teljessé Pál örömét, írja Pál. Hogyha ugyanazt akarjátok, ha ugyanaz a szeretet van bennetek, ha egyet akarva ugyanarra törekszünk. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy persze nem fogalmazunk meg ezt így, De azt gondoljuk, hogy a vitának önmagában is van értelme. Amikor beszélgetünk, felvetünk egy témát, sokszor már is szeretjük felvetni a témát, mert tudjuk, hogy másfél órás cél nélküli beszélgetés lesz belőle. De sokszor úgy megyünk bele a vitába, hogy csak a vita kedvér, hogy elhangozzon az én álláspontom és véleményem is. De a vitának nem ez a célja. Mi a végcél? Hogy egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Ide kellene eljutni a kommunikációban. Persze ehhez kell egy jó partner a kommunikációban. Aki tud csendben maradni, amikor csendben kell maradni. Igaz ugyan, hogy amikor eljutunk az egységre, és egy az indulat bennünk, egy a célunk, egyfelé törekszünk, nem biztos, hogy ugyanazokat az eszközöket fogjuk használni. De lehet még közös az indulatunk. Lehet közös a cél, ami felé haladunk. És a kommunikációban ide kellene eljutni. Ez a cél. Ezt a lehetőséget adja föl Isten nekünk. Jussatok el ide, mert ezzel teszitek teljessé az örömömet, ami Isten öröme is. Egy másik helyen az Efézusiakhoz írt 4. rész 25. versében azt mondja Isten, vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Mindenki fele barátjának, minthogy tagjai vagyunk egymásnak. Isten arra hív minket, hogy igazat mondjunk egymásnak. Hogy mondjuk el az igazat egymásnak. Sokat beszélgetünk erről, hogy mikor, milyen helyzetben, mit lehet elmondani, mennyit kell elmondani, hogyan kell elmondani. Én egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni, ami megfogalmazódott bennem. Talán már említettem ezt, hogy amikor beszélgetünk egymással, sokszor hiába mondjuk el az igazat a másik embernek, mert az üzenetünk átadásakor a vélt üzenet sokkal erősebb és sokkal hangosabb, mint a valóságos üzenet, amit én átadok. Amikor én megmondom valakinek az igazat, sokszor ő már tudja, hogy mit akarok mondani. Honnan tudnám? Mert sok minden mást is mondok neki. Máshogyan is mondom neki, mint ahogyan kellene. Amikor valakinek egész életében azt mondom, hogy te gyenge és suta béna vagy, tehetségtelen vagy, és aztán egyszer valamikor valamit nagyon ügyesen csinál, és én megdicsérem érte, akkor mi a reakció? Sokszor ezt halljuk vissza. Ne emlékeztésre már megint engem arra, hogy milyen béna vagyok. Ugye a vélt üzenet erősebb, mint az az üzenet, amit szeretnénk neki átadni. Aztán lehet, hogy van valaki, akit egész életében bátorítok és vigasztalok, és észreveszem, hogy az előnyös a jó tulajdonságait, és próbálom őt erősíteni, és aztán egyszer valami kritikát megfogalmazok vele kapcsolatban, és elmondom neki. És akkor lehet, hogy ő ezt úgy értékeli, hogy igen, ez az ember segíteni akar nekem. Meghallotta az üzenetet. Miért? Mert ez a sok minden más, ami az üzenetem előtt elhangzott, az Isten szerint való üzenet volt. Az Isten szerint való módon adtam át. Sokszor, amikor az igazságot akarjuk egymásnak elmondani, már nem tudjuk. Mert nincs meg az a felület, ahol ezt átadhatnánk. Mert annyira sok a vélelmezés, hogy a másik bántani, tönkretenni akar engem. Olyan, mint amikor valakivel le akarjuk nyeletni a fűszerezetlen ételt. Hát megvan az főzőre, csak éppen só, meg bors, meg fűszer nincs benne. Azt mondja a Kolossé 4.6, a ti beszédetek mindenkor kellemes legyen, sóval fűszerezett. Hogy tudjátok, mi módon kell néktek, kinek kinek megfelelni. Nem képmutatás ez. De valahogy meg kell találnunk a módot, hogy hogyan adjuk át az üzenetet. Hogyan beszélünk az igazságról annak a másik embernek. Mert különben az üzenetünk nem jut célba. Fontos, hogy igazat mondjunk egymásnak, de mivel az igazság számunkra, gyarló emberek számára fájó, gyötrő és sokszor szégyen teljes, amikor rá döbbentenek minket az igazságra. Ezért fontos, hogy úgy kommunikáljuk egymásnak, mintha magamnak akarnám elmondani. Mintha magamat akarnám felébreszteni a csipkerózsika álomból, így beszéljük el másoknak is, hogy az üzenet célba juthasson. És végül hadd mondjak még valamit, amire felhív bennünket Isten igéje, hogy mire használhatjuk a nyelvünket. És olyan jó lenne, hogyha ez az életünk részévé válna. Az 1 Péter 3.9-ben ezt olvassuk. Ne fizessetek gonoszért gonosszal, vagy gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Úgy hozzászoktunk már, hogy az áldás helye itt az Isten tisztelet végén van, meg esetleg még születésnap alkalmával, amikor helynek eljük az áronyi áldást valakinek. De Isten erre hívott el minket, hogy itt a gyülekezetben egymásnak áldást mondjunk. Hogy áldjuk a testvéreinket. Hiszen áldást örököltünk, ezt adhatjuk tovább, ha készek vagyunk tovább adni. A nyelvünk erre van, hogy Isten áldását megosszuk másokkal. Pál odáig jutott ebben a gyakorlatban, olyannyira Isten beszéde átjárta a szívét, Korintusiaknak ezt írja a 1 Korintus 4.12-ben, amikor gyaláznak, áldást mondunk. Felfoghatatlan számomra, hogy ez hogyan történik. Amikor gyaláznak, áldást mondunk. Én nagyon remélem, hogy itt a gyülekezetben nem gyalázzuk egymást. De mondunk áldást egymásnak. Közvetítjük azt az áldást, amit Isten nekünk adott egymásnak. Hiszen arra kaptuk a mi életünket, hogy egymás növekedésére legyünk. Sajnos talán sokszor a Jakab levél megállapítása igaz ránk. Ezzel áldjuk az atyát, és átkozzuk az ő hasonlóságára teremtett embereket. Egy érdekes dolgot olvastam az 5 Mózes 10.8-ban és az 1 Krónika 23.13-ból. Ezt olvasom itt. Abban az időben választák ki az Úr a Lévi törzsét, hogy hordozza az Úr szövetségének ládáját, hogy az Úr előtt álljon és neki szolgáljon, és hogy áldjon az ő nevében minden mai napig. Áronról pedig ezt írja, de Áront külön választották, hogy felszenteljék, mint legszentebbet, őt és a fiait örökre, hogy áldozatot mutassanak be az Úr színe előtt, hogy őt szolgálják, és az ő nevében mondjanak áldást mindenkor. Érdekes a papság feladata, hogy áldást mondjanak. És minek nevez minket Isten igéje az új szövetségben? Királyi papságnak. Mi nekünk ez a feladatunk, hogy Isten áldását mondjuk és adjuk tovább. Persze megint nem valami varázsszövegről van szó. De mit is teszünk, amikor áldást mondunk? Hogyan mondunk áldást? Az új szövetségben rengeteg áldást lehet olvasni, és én javaslom a testvéreknek, hogy tanulmányozzák ezeket az áldásokat. Vágatlanul hadd olvassak föl néhányat. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szíveiteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől. A ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek fethetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus hű eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletessé, erősekké, szilárdakká, áhatatosakká. Persze talán nem ilyen páli körmondatokat fogunk majd egymásnak mondani, de bennünk van az a lelkület, az a készség, hogy Isten áldását mondjuk egymásnak. Isten áldását közvetítsük egymásnak. Mire kaptuk mi a nyelvünket? Hogy növekedjen a Krisztus teste. Erre kapjuk a lelki ajándékokat, hogy növekedjen az Isten népe. Hogy gyümölcsöt teremjen az Isten dicsőségére. Erre használjuk a nyelvünket egymás között. Hogy áldást adjunk tovább, amit az Úrtól kaptunk. Lehet, hogy az Isten tisztelet kezdetén nem sikerült helyesen betartanom az arányt a hallgatás és a beszéd között. Kicsit elhúztam az időt. De arra hívlak benneteket, hogy ti is csendesedjetek el. És gondoljátok végig, hogy Isten mit szeretne használni, mire szeretné használni az én nyelvemet? Hogyan szeretné megváltoztatni azt? Hogyan rendelhetem alá a beszédemet Istennek? Hogyan lakozhat még gazdagabban Krisztus beszéde én bennem, hogy aztán az budjanjon ki, és az áldás legyen mindazoknak, akik hallják. Csak akkor szóljatok, ha az áldás mindazok számára, akik hallják. Ezt mondja Isten ígéje. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Istenem, hogy értjük egymást. Köszönöm neked, Istenem, hogy beszélhetünk egymással, és most már egyre többféle módon tarthatjuk a kapcsolatot egymással. Köszönjük neked, hogy ezeken a csatornákon keresztül van lehetőségünk azt az eszközt, amit nekünk adtál a te dicsőségedre és egymás épülésére használni. Atyám, megvalljuk, hogy ezt nem tesszük mindig. Sőt, talán többször nem tesszük, mint tesszük. Sokszor arra használjuk csak ezeket az eszközöket, hogy a saját véleményünket elmondjuk. És ezzel inkább bántást, mint áldást közvetítünk. Bocsásd meg, Uram, amikor a véleményem fontosabb, mint az, hogy épüljünk a te igéd, a te beszéded által. Kérlek, hogy segíts megváltozni. Tudom, hogy nem vagyok képes arra, hogy a beszédemet megváltoztassam. Mert erre senki nem képes, ezt mondom az igében. De azt is tudom, hogy ha ezt a kulcsot a kezembe tarthatnám, akkor akár az egész életem tökéletessé válhatna a te dicsőségedre. Szeretném ezt alárendelni neked, szeretném kérni a te segítségedet, hogy te légy ura az én nyelvemnek, te tegyél zárat a számra, amikor arra van szükségem, és te bátorítsál, hogy tudjak szólni, amikor szólnom kell, hogy legyek vigasztaló, legyek gyámolító, legyek vezetője másoknak, tudjak bátorítani, és tudjak áldást osztani, azt az áldást, amit nekem adtál, tudjak másokkal is megosztani, és ilyen módon gazdagodhasson a te néped. Ezt kérjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.